Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Fürjes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, de az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Államtitkár úr, köszönöm, hogy elfogadta a megkívást, jó napot kívánok.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
A miniszterelnök azt mondta, cél az, hogy 2030-ra Budapest legyen Európa egyik legjobb, legélhetőbb városa. Van is hozzá program. Milyen lépésekkel lehet végigmenni ezen az úton?
Hát ugye általában az hasznos dolog, hogyha készül egy terv, egy alapos terv. Úgyhogy mi több talán fontos döntés is született itt az elmúlt hónapokban, viszonylag gyorsan munkához láttunk a kormány alakítást követően. Először is ebben hát kulcs szerepe, kezdeményező szerepe van a főpolgármesternek, Tarlós Istvánnak. Szorosabbra szőttük a szálakat kormány és Budapest között, kormányzat és fővárosi önkormányzat között a budapesti fejlesztési kérdésekben. Ugye mi mindig is azt mondtuk, hogy Budapestnek két minősége van, a budapestiek otthona és a nemzet fővárosa. És Budapesten mindig is dolga volt az államnak, kormánynak. Ha megnézzük, Budapest születése óta a mindenkori kormányzat bármilyen rendszerben, királyság, köztársaság, bármilyen pártszínezete volt mondjuk a rendszerváltás óta a kormányoknak, komoly fejlesztési forrásokat, erőforrásokat, pénzeket kellett felhasználni, költeni Budapesten, mert hogy ez a nemzet fővárosa, és a város önerejéből nem képes arra, méltánytalan lenne tőle elvárni, hogy mindazt, amire Budapesten, az egyetlen magyar világvárosban a lakóinak, a budapestieknek és az országnak szüksége van, azt végrehajtsa. Ezért a mindenkori kormánynak kutya kötelessége támogatni a fővárost. Nem gyámkodhat felette, de kutya kötelessége támogatni. És az is kutya kötelessége a kormányzatnak, mi itt tekintünk Budapestnek, hogy partnere legyen a fővárosnak. Ez nem egy alá-fölé rendeltségi viszony, hanem egy teljesen egyenlően mellé rendeltségi viszony. Ezt kezdeményezte főpolgármester úr akkor, amikor javaslatot tett a fővárosi közfejlesztések tanácsának a létrehozatalára. Ugye ennek van egy történelmi előképe, 1870 és a világháború utáni évekig működött Budapesten a fővárosi közmunkák tanácsa, aki megtervezte és fölépítette mindazt, amire ma Budapesten büszkék vagyunk. Kicsit ezt az előképet is használva, a történeti hagyományok előtt tisztelegve létrejött ez az intézmény, amely ugye egy teljesen azonos, egyenlő feleknek tekinti a fővárosi önkormányzatot és a kormányzatot. Ennek az elnöke, a miniszterelnök, társelnöke a főpolgármester. Mind a két oldalnak, a fővárosi oldalnak és a kormány oldalnak egy-egy szavazata van, és csak akkor születik döntés, ha egyhangú a szavazat. Tehát két igennel lehet igent mondani, és két nemmel, vagy egy igennel, egy nemmel utasítatik el valamit. Tehát döntés, érvényes döntés csak akkor van, ha ugyanúgy szavaz mind a két fél. Ez azt jelenti, hogy nincs végső szó, nincs alá-fölé rendeltség, nem nagyobb vagy kisebb egyik a másiknál, hanem teljesen azonos súllyal döntünk a jelentős fővárosi fejlesztési kérdésekben. Tartozzanak akár azok, akár a fővárosi önkormányzat, akár a kormányzat hatáskörébe, és ezt követően a kormányülésen is csak úgy születhet döntés. Először is csak akkor születhet fővárost érintő kérdésben, fővárosi fejlesztési kérdésben döntés, hogyha előtte a fővárosi közfejlesztések tanácsa megtárgyalta és javasolta az ügyet döntéshozatalra, és a kormányülésen pedig budapesti ügyet mindig kizárólag a főpolgármester jelenlétében tárgyalunk. Összességében azt lehet mondani, hogy ha egészen biztos, hogy a rendszerváltozás óta, de könnyen lehet, hogy előtte is elmondhatjuk azt, ezt jogtörténészek ki tudják kutatni, hogy főpolgármester kormányzathoz viszonyítva még sosem volt olyan erős, sosem voltak olyan erősek a pozíciói budapesti ügyekben, mint most Tarlós Istvánnak, amit ő nyilván magának vívott ki, és egyébként nyitott ajtókat döngetett miniszterelnök úr ajtaján.
Hol születnek a tervek? Van a kormánynak ezzel foglalkozó államtitkársága, ön ennek az államtitkára. Van egy fővárosi közgyűlés. Mi az a terv, ami alapján a tanácsban végül is valamire azt mondják, hogy igen vagy nem?
a terv is közösen készül, válasszuk ketté a terveket. Ugye arra is vállalkoztunk, ugye erre a miniszterelnöki téterre, mondatra hivatkozva indította ön a kérdést, hogy miniszterelnök úr azt mondta, hogy 2030-ra életminőség és a város vonzerei tekintetében Budapest legyen az egyik, vagy akár a legjobb fővárosa Európának. Érdemes megvizsgálni talán azt, hogy ennek fönnállnak-e vagy sem a feltételei. Mi nyilván azt állítjuk, hogy fönnállnak, és hogy mik ezek a feltételei. És ahhoz, hogy ezt valóra váltsuk, ehhez készítünk egy Budapest 2030 stratégiai városfejlesztési tervet. Most ez a terv, ezt nem egy valaki készíti, hanem végső soron kettő valaki készíti, és közösen készíti a főváros és a kormányzat. Ahhoz, hogy ez a terv elfogadást nyerjen, egyetértésben kell lennünk. Ez, én azt gondolom, hogy nem lesz nehéz, azért, hogy ez az egyetértés a lehető legkönnyebben álljon elő a körülbelül egy évig tartó tervkészítési folyamat végén. Ez egy 20 és 2030 közötti terv, tehát ennek az évnek a végére, következő évnek az elejére kell befejezni a munkálatait, kell elkészülni a tervnek, már a tervet magát is együtt készítjük, közös, magától értetődő témákban közlekedés, okos Budapest, családbarát Budapest, kiemelt fejlesztési célok, kiemelt fejlesztési térségek, Budapest diákváros, Budapest a Duna fővárosa, tehát magától értetődő témákban munkacsoportokat hozunk létre a fővárossal, ebben a főváros munkatársai, vezetői, illetve a kormányzat, a miniszterelnökség Budapest államtitkárságának, Budapest fejlesztési államtitkárságának a munkatársai, illetve külső szakértők vesznek részt, és ők nap mint nap közösen dolgoznak a terv elkészültén, és egyébként, hogy a terv igyekezzék a lehető legalaposabb lenni, ezért azt is gondoljuk, hogy nem vagyunk a bölcsekkövének a birtokában, még a fővárossal együtt sem, hanem érdemes megkérdezni a budapestieket, érdemes megkérdezni Budapesttel foglalkozó, Budapesten élő, dolgozó civil és szakmai közösségeket. Ezért főpolgármester úrral közösen elindítottunk egy Budapest párbeszéd nevezetű szakmai és civil rendezvénysorozatot, aminek a keretében ezekkel a szakmai civil közösségekkel együtt, akik partnerként felsorakoztak a párbeszéd folyamat mellé, vagy annak részesei lettek itt a Kerékpáros Szövetségtől kezdve az ingatlanfejlesztő kerekasztalon át a Budapestin és Magyar Építészkamarán keresztül, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem, a Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, tehát a legkülönbözőbb tudományos civil szakmai közösségek, velük együtt rendezvénysorozatokat, szakmai konferenciákat, kerekasztalbeszélgetéseket, vitákat szervezünk, hogy a lehető legalaposabban történjen meg ennek a tervnek az elkészítése, és végső soron a fővárosi közgyűlés, először a fővárosi közfejlesztések tanácsában a tervezetet el kell fogadnunk, és azt követően a fővárosi közgyűlés és a kormány is dönt róla, és így lesz ez a közös terv érvényes, hatályos 19 végén, 20 elején.
Mi a készülő terv viszonya a már jó régóta meglévő budapesti hosszú távú fejlesztési koncepcióhoz, amely nagyon részletes és ma is olvasható a fővárosban?
Van a fővárosnak egy nagyon alapos, jó, hosszú előkészítéssel, alapos előkészítéssel készült, és ami talán megint nagyon fontos, és Tarrós István munkáját és konszenzus teremtő, konszenzusra nyitott személyiségét is jól jellemzi, hogy ugye ezt a közgyűlés egyhangúan fogadta el 2013-ban. Tehát ez egy 2013-as, 2030-ig szóló hosszú távú fejlesztési elképzelés, és mivel ez egy azért mégiscsak eltelt 13 óta lassan 6 év, és mondjuk jövőre, ha elfogadjuk a tervet, akkor ez egy 7 éve elfogadott terv lesz. Ezért azt gondoltuk, hogy érdemes, és ez egy fővárosi terv volt kizárólag, a kormányzat annak az elkészítésében, elfogadásában nem vett részt, hogy most csináljunk egy közös tervet, ami bizonyos értelemben az aktualizálása ennek a fővárosi dokumentumnak. Az élet is hozott azóta talán néhány változást, amit érdemes lekövetni. Legyen ez most közös tervünk, így tud a legjobban, legtöbbet profitálni Budapest, a budapestiek így tudnak, hogyha kormány és főváros válnak vetve dolgozik a városért, és mondjuk nem vitatkoznak egymással. És azt mondtuk ki, hogy ennek a most készülő 2030-ig szóló stratégiai városfejlesztési tervnek ez a 13-ban elfogadott budapesti terv az alapja, a kiinduló pontja, annak a továbbfejlesztéseként lehet ezt értelmezni.
Az új terv a 2030 év végére készül el? 19 végére?
Én nagyon, nézze, ez egy 10 éves fejlesztési terv lesz, amiben a felsorolt fejlesztések utána több évtizedig, akár évszázados távlatra is meghatározzák, vagy befolyásolják, alakítják a főváros jövőjét. Ezért én minden ilyen komoly dolognál a gyorsaság helyett az alaposságra helyezem a hangsúlyt. Tehát fontosabb, hogy ez a terv alapos legyen, mint hogy gyors, elkapkodott legyen. Én szeretném, ha ennek a évnek a végéig a tervezetét mondjuk a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa el tudná fogadni, de ha úgy érzem majd, vagy ha úgy érezzük a fővárossal közösen, hogy inkább érdemes még 2 hónapot dolgozni rajta, és akkor lehet, hogy majd jövő év első felében fogadjuk el a tervet, de akkor egy valóban jó lelkiismerettel vállalható, minden részletre kiterjedő terv lesz, akkor nem fogok habozni és azt mondani, hogy tegyük át a jövő év első felére a terv elfogadását. Mostantól számítva 1 év plusz-minusz néhány hónap, azt gondolom, hogy a terv az elkészülhet.
Konkrét típusú lesz a terve, meg fogom tudni belőle olvasni, hogy melyik kerületben mi lesz, mire kell készülni. Magyarán egy hosszú távú, nagyon részletes elképzelés lesz?
Igen, először is az fontos, hogy bár nyilván a Budapesten minden fejlesztés valamelyik kerületben van, hiszen ugye Budapest kerületekből áll, de eszünk ágában sincs elvonni a kerületi önkormányzatok hatáskörét, tehát az ő feladatkörükbe tartozó dolgokat nem fog fogalmazni, ajánlásokat, ötleteket azért föl fog vetni. El tudom mondani, nagyon röviden a kérdésére a választ az, hogy igen, a terv felépítése az a következőképpen fog kinézni, most ha valaki megszámolja, akkor lehet, hogy tévedek, 7 vagy 8 fejezetből fog állni, de ezt el tudom mondani. Az első fejezet, amit szerintem egy nagyon izgalmas, nagyon összetett munkát igényelő fejezet, annak az lesz a címe, hogy identitás és jövőkép. Azzal fog foglalkozni ez a fejezet, hogy mégis kicsoda Budapest, milyennek a városnak a történeti, építészeti, városszerkezeti identitása, és mi a jövőképe abból, akik vagyunk, és amilyen helyzetben Magyarország, Budapest van, és amilyen irányok javára válnának a budapestieknek Magyarországnak, milyen jövőkép következik. Ezt kell megfogalmazni először, kik vagyunk, és merre szeretnénk menni, mert ebből lehet levezetni a továbbiakat. A
mások... Bocsánat, ez azt is jelenti, hogy minden továbbinak ehhez alkalmazkodnia kell. Ez olyan, mint egy preambuluma egy törvénynek, nem?
Így van, tehát ez lerakja a fundamentumot, az alapokat, identitás és jövőkép. A második fejezete az a mai valóság fontos tényeinek, trendjeinek a bemutatásával fog foglalkozni, és annak az lesz a címe, hogy Budapest 2020 tények és trendek. Itt demográfiától kezdve, közlekedési szokásokon át, villamos hálózat hossza, utasforgalmak, oktatási adatok a legkülönbözőbb szociológiai metszetekben, amik fejlesztési döntésekhez relevánsak, és azokat befolyásolják, igyekszünk megragadni a KSH segítségével a budapesti valóságot. A harmadik fejezetnek az lesz a címe, hogy kiemelt fejlesztési célok, identitásból, jövőképből és a mai valóságból igyekszünk következtetni arra, körülbelül 7-9, ha nem elég kevés ez a kiemelt cél, akkor nem lehet őket kiemeltnek nevezni. Tehát egy nagyon izgalmas és nehéz feladat lesz, hogy kellő konkrétsággal és kellő tömörséggel mondjuk a 7 kiemelt fejlesztési célt a következő 10 évre megfogalmazzuk. A negyedik fejezet lesz a kiemelt fejlesztési térségek és tematikák. Mondok mind a kettőre egy példát. Biztos, hogy kiemelt fejlesztési térség lesz a déli városkapu térsége, mint én a város aranytartalékának gondolok, ez a Délcsepel, vagy Délpest északcsepeli városrész, talán fogunk még erről beszélgetni, és biztos, hogy a kiemelt tematikák között, hogy ne nagyon hagyományosat mondjak, meg fog jelenni az okos Budapest kérdése, meg fog jelenni a családbarát Budapest kérdése, meg fog jelenni Budapest, mint diákváros, egyetemváros kérdése, tehát ez lesz a negyedik fejezet, kiemelt fejlesztési célok és kiemelt fejlesztési térségek és kiemelt fejlesztési tematikák, és utána érünk el az ötödik fejezetben oda, amire ön tulajdonképpen ön rákérdezett, hogy a fejlesztési projektek. Tehát haladunk a fundamentumtól, kik vagyunk és merre szeretnénk menni, mi a mai valóság, mik a legfontosabb céljaink, akkor mik a kiemelt térségek és kiemelt tematikák, és utána pedig ezekből meg lehet határozni akkor egészen konkrétan ennek a villamosvonalnak a felújítása, meghosszabbítása, ennek a közparknak a rendbehozatala, közpark, új közpark létesítése ott, tehát itt már egészen konkrét projekteket szeretnénk, hogy a következő 10 évben mi az, ami megvalósuljon, illetve elindulhat a megvalósulása, mert biztos lesz olyan, aminél ez a realitás, hogy elinduljon, és esetleg 2030-ig ne fejeződjön be. És marad még két fejezetünk, a természetesen nagyon fontos a pénzügyi háttér, tehát pénzügyi tervezéssel is kell hazai, kormányzati, fővárosi, illetve Európai Uniós forrásokat számba kell venni, hogy mi a realitás a következő 10 évben, milyen nagyságrendű fejlesztési források állíthatóak e célok szolgálatába, és aztán a legutolsó fejezet pedig arról fog szólni, hogy közösségi tervezés és intézményi kérdések. Szerintem itt van lehetőség és van adósságunk a budapestiek felé, hogy a konkrét fejlesztések megvalósításában is, a mondjuk tőlünk nyugatra, vagy az Egyesült Államokban bevett közösségi tervezés módszerét, ahol az alapkérdésektől kezdve a részletekig menőleg egy adott városrész, vagy egy adott szomszédság közössége részt vesz a kisebb-nagyobb fejlesztések kitalálásában és nyomon követésében, illetve az intézményi kérdések, hogy lehet még itt az érintett felek, kormány, főváros, kerületek között javítani tovább az együttműködést, ezzel fog zárulni a fejlesztési terv. Tehát igen, konkrét, nagyon konkrét projektek is fognak szerepelni benne.
Mekkora rugalmasságot terveznek ebbe a fejlesztési koncepcióba? Arra gondolok, hogy a válságot, rosszul kialakuló helyzeteket előre nem lehet tervezni, vagy például az építőipari költségek elszaladását most, hogy minden jóra fordult, azt se lehetett előre látni. Mekkora lesz a rugalmasság?
Hát ez a terv nem tud nem rugalmas lenni. Tehát mondhatnánk azt, hogy nincs rugalmasság, az élet meg úgyis kikényszeríti. Tehát én általában azt szoktam mondani, hogy hogy is szokták ezt mondani, tehát az ilyenféle tervek azok fontosak nekünk, hogy utána a napi munkánkat hozzá lehet igazítani, és magunkat tudjuk mérni, hogy na, jó irányba megyünk-e, meg időarányosan a cél felé tartunk-e, vagy valahol eltévedtünk. De ezek azért jelzésértékűek tudnak lenni, mert ki az, aki előre megjósolta volna, tudta volna, vagy tudta, hogy 2007-2008-ban milyen világgazdasági válság, ugye az ingatlanpiacról indulva söpör el sok tervet a magánszférában, meg a közszférában. Tehát nyilván bizakodóak vagyunk, azt gondoljuk, hogy igaz az az állítás, hogy ha jól végezzük a munkánkat, akkor Budapest legsikeresebb évtizedei állnak előttünk, de természetesen lesznek olyan külső hatások, amiket ma még feltételezni sem tudunk, tehát muszáj rugalmasnak lenni, az élet azt kikényszeríti, puha tervekkel kell operálni, ha minden jól megy, akkor mindent meg fogunk csinálni, de biztos, hogy lesznek előre nem látható tényezők.
Építőipari költségek jelentős változása, ez mekkora veszély ezekre a projektekre? Azt se látjuk előre.
Nem, ugye itt alapvetően arról beszélünk, hogy egy alapvetően jó dolognak vannak kevésbé jó következményei is. Annak, hogy a magyar gazdaság zakatol, és egyébként Európában is most egy jó gazdasági környezet van, mondom, 2007-ben is mindenki nagyon elégedett volt, aztán történt, ami történt, tehát más esetre írja az apostol a Szentírásban, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék, de azért legyünk óvatosak. Tehát és érdemes tartalékokkal, meg BC forgatókönyvekkel rendelkezni, ha felelősen akarunk országot szolgálni, meg gazdaságpolitikát csinálni. De ugye az építőipari árdrágulás az alapvetően annak a következménye, hogy Európa is egy növekedési periódusban van, Magyarországon pedig évek óta jóval az Európai Uniós átlag fölött növekedik a gazdaság, nőnek a bérek, nőnek a jövedelmek, nőnek a vállalkozásoknak a bevételei, és nagyon sok munkája van, nagyon erős a kereslet az építőipari munkák iránt, és ráadásul a magyar építőipari cégek a tetejétől az aljáig, a kis és középvállalkozókat is beleértve, a szakipari cégeket is természetesen beleértve, jól teljesítenek, és számukra nem csak Magyarország, hanem az unió közeli országai is piacot jelentenek, és hát az kétségtelen, hogy ma még egy német vagy egy osztrák piac tud jövedelmezőbb lenni. Tehát a megrendelésekben ők most bőségesen válogathatnak, és munkabőség van az építőipari cégek számára, ezért folyamatosan mennek föl az árak. Az egyik dolog, amit biztos, hogy a közszférában időnként van, aki elkövet hibaként, és talán érdemes elkerülni, hogy az fontos, hogy minél rövidebb idő teljék el egy költségbecslés, majd pedig a munka leszerződése között. Én mindig mondom a legkülönbözőbb kollégáimnak a közszférában, hogy nagyon csínyen bánjanak a számokkal, mert azt, hogy mennyibe kerül egy építkezés, azt két esetben lehet elég biztosan megmondani, két feltétel teljesülése esetén. Először is tudjam, hogy mit akarok építeni, tehát a részletes kiviteli tervei legyenek meg az épületnek. Kettő, folytassam le a közbeszerzési eljárást, és lássam az árajánlatokat, na akkor már olyan nagyot nem tudok tévedni. Ha valaki a munka legelején, amikor még csak egy gondolat van, egy ötlet van, hogy ezt vagy azt szeretném megépíteni, évekkel azelőtt, hogy szerződést kössön tudni egy kivitelezővel, meg a munka valójában meg tudjon indulni, bemond egy számot, szinte biztos, hogy később azzal kell küzdenie, hogy miért azt a számot mondta, és a valóság miért nem az lett. Túl korán, kevés információ alapján nem lehet költségbecsléseket tenni. És hát ugye a kapacitás, azt pedig az államnak érdemes meggondolnia. Ugye voltak olyan évek, ez 2010 és 15-16 között, amikor azzal, hogy az állam egy kifejezetten aktív beruházási tevékenységet folytatott, talán nem túlzó azt mondani, hogy megmentette a magyar építőipar jelentős részét. A piacon nem volt munka, a piacon még érezhető volt a 2008-10-11 közötti válság hatása, és nagyon sok kivitelező, generálkivitelezőnek, szakcégeknek, alvállalkozóknak azért volt munkájuk, mert az állam fejlesztési tevékenységet folytatott. Akkor jól jött, hogy az állam megrendeléseket öntött a piacra. Lehet, hogy most érdemes majd a következő néhány évben azon elgondolkozni, hogy hogy tudjuk jobban elcsúsztatni az állami fejlesztéseket, és kevesebb kapacitást lekötni állami oldalról, így kevésbé kitenni az állami fejlesztéseket ennek az árnövekedés kockázatnak, hiszen nem kell az építőipart megmenteni, az építőipar köszöni szépen jól van, és a magánpiaci fejlesztőktől is teli van megrendelése.
De már elég egészséges ez a megmentett építőipar ahhoz, hogy ne zsíros megrendelést lásson minden állami munkában?
Én azt gondolom, hogy igen.
Van-e akkor a verseny?
Igen, én azt mondani, akár konkrét tapasztalatok alapján is, hogy nyílt Európai Uniós közbeszerzéseket kell tartani, és a piac számára értelmezhető, áttekinthető, beárazható részletes terveket és műszaki tartalmat kell tenderre bocsátani, bizonytalanságok nélkül, és akkor konkrét példákat tudnék mondani, hogy a több szereplős versenyben lehet a legolcsóbb árajánlatot választani, és lehet valódi verseny történik ezeknél a munkáknál. Tehát én azt mindig is, tehát én voltam talán a mai napig is hosszabb, ha összeadom, akkor több évet töltöttem a magánpiacon, ingatlanfejlesztésben, ügyvédi irodában, mint a közszolgálatában, tehát azt hiszem, hogy talán ismerem mind a két szférát. Az nem igaz, hogy az állam nem tud olyan hatékonysággal versenyeztetni, mint a magánszféra. Nota bene, még azt is mondom, hogy az sem igaz, hogy a magánszférában ártatlan kisasszonyok makulátlan gyülekezete van, és soha semmiféle tisztességtelenség nem történik, szemben a közszférával, ahol meg vannak, akik evidensnek veszik a korrupciót. Én szerintem ez nem igaz.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Fűrjes Balázs, a miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, az Aréna vendége.